10. fejezet. Másnap a menetoszlop hegyvidéki területre ért. A szurdokokon és meredek lejtőkön át kanyargó utat immár fenyőerdők szegélyezték. A tengerészgyalogosoknak is segítkezniük kellett a szekerek vonszolásában, mivel a kaptatók túl meredekké váltak, hogy az összférek elboldoguljanak. Több órányi fárasztó munka következett, amint a szekerek felfelé araszoltak a lejtőkön, miközben a kerekeket újra meg újra ki kellett támasztani faékekkel, valahányszor elhangzott a kiáltás, hogy megállnak. Délre már túljutottak a hóhatáron, a feladatuk pedig a latyak és a jég miatt még fárasztóbbá és veszélyesebbé vált. A fák ágait finom jégkristályok borították. Ahogy egyre magasabbra értek, a hó néhány helyen feltorlódott, amit az újoncoknak kellett eltakarítani az útból. A tengerész gyalogosok arcára kiülő fáradtság és elégedetlenkedés egyre jobban felvidította Makrót. Immár biztos volt abban, hogy megnyeri a fogadást. Még néhány ilyen kemény nap, és elteheti a nyereményét. Vagy talán mégsem teszi el, mosolygott magában. Amint Kátó fizet, a lehető leghamarabb be fog rúgni a pénzből. Szinte már sajnálta a barátját, amiért ilyen meggondolatlanul belement a fogadásba. Egy nap majd megtanulja a leckét. Végül beesteledett, ezért amikor egy sík nyílt térségre értek, Minicius parancsot adott a katonáknak, hogy álljanak meg. Az út kicsit távolabb eltűnt egy jókora sziklás gerinc mögött, amely a táborhelyként kiválasztott terület mögött húzódott. A szekerek ledöcögtek az útról, a tengerész gyalogosok pedig lerogytak melléjük a hóba. – Mi a fenét csináltok, kislányok? – üvöltött rájuk Minicius. – Talpra, de rögtön! Állítsátok fel a sátrakat! Ha nem, fedél alatt alszotok, holnap reggelre a bagás fele halára fagy. Ha mozogjatok már! A katonák feltápászkodtak, és a felszerelést szállító szekerekhez vánszorogtak, ahol az optiók átadták nekik a sátrakat, köteleket, szövekeket és fakalapácsokat. Egyszer csak havazni kezdett. A sötétségben hatalmas fehér pelyhek kavarogtak, eltompítva a bőrsátrakkal bajlódó emberek hangjait. A fa szövekeket nehezen lehetett belesújkolni a fagyott talajba, ezért már jócskán benne jártak az éjszakában, mire felállították a sátrak rendezett sorait, a katonák pedig takarókat és a közeli fenyőkről levágott ágakat halmoztak a földre, hogy távol tartsák a hideget és egy kis kényelmet biztosítsanak maguknak. A szél süvítve, havat sodorva csapkodta a sátrak bőrlapjait. Nem volt idejük tüzet gyújtani, ezért hideg ételt kaptak. Az újoncok a takaróikba burkolozva ücsörögtek, rágcsálva a kemény kétszer sültet és a szárított birkahúst. A centuriói sátorban Minicius az étkezést befejezve a válla köré kanyarította a köpenyét. – Csak nem akarsz kimenni ebben az időben? – nézett rá Kátó döbbenten. – Bezzagy, kimegyek, fiú! Őrséget kell állítani éjszakára! – Őrséget? – Kátó megrázta a fejét. – A hegyi kecskék aligha fognak megtámadni minket. A kecskék nem, ellenben a banditák megtehetik. Ezeket a hegyeket elég vad népség lakja. Állítólag még néhány rejtett erőd is van errefelé, ahol Spartacus rabszolga hadseregének leszármazottai laknak. De te bizonyára nem hiszel ebben. Az emberek ezt beszélik. Úgy vélem, nagy baromság az egész, ennek ellenére őrséget kell állítani. Jobb, ha a fiúk hozzászoknak ehhez. Minicius kibogozta a bejárat szíjait, és miközben a többi centurió összehúzta a szemét a jeges szélroham miatt, amely a sátorba berontva megfeszítette a bőrfalak varrásait, Makró a bejárathoz csoszogott és megigazította a rögzítéseket. – Mi értelme? – marmogta Kátó. – Hamarosan úgyis visszajön.
– Nos, inkább annak nincs értelme, hogy lefagyjon a tökünk, mi alatt várakozunk, nem te?
Kátó vállat vont, még szorosabbra húzta maga körül a pokrócát. Kételkedett abban, hogy akár egy szemhúnyásnyit is aludni fog ma éjjel. Bármilyen fáradt volt, túlságosan kényelmetlenül érezte magát. Hamarosan vacogtak a fogai, mire Makró ingerült pillantást vetett rá, majd vízhatlan köpenyébe burkolozva elnyúlt az ágakból vetett vastag derékajon, és az oldalára fordulva összegömbölyödött. Minicius nem sokkal később visszatért, majd jó ét kívánva odabiccentett Kátónak, és elfoglalta hevenyészet fekvőhelyét. Kisvártatva mindkét veterán hangosan hortyogott. – Á, fenébe! – marmogta Kátó keserű irítséggel. A másik oldalára fordult, próbálva kényelmesebben elhelyezkedni. Ám bármelyik oldalán feküdt is, a másik oldala védtelenül maradt a jeges hideggel szemben, aminek valahogy sikerült beszivárogni a sátor bejáratán, hogy aztán fagyos ujjaival Kátot kínozza. Egy órán át tűrte a szenvedést, de egyre nyomorultabbul érezte magát. Végül felült, a térdeit szorosan átkarolva, hevesen megdörzsölte a vállait, hogy kicsit felmelegítse az izmait. Odakint a szél kisé alább hagyott, és csak időnként morajlott fel, ahogy egy-egy gyors rohamot indított. Ám ez kevés vígaszt nyújtott a sátorban vacogó Kátónak. Próbált valami másra gondolni, bármire. A gondolatai lassan a titokzatos tekercsek körül kezdtek forogni, amelyek annyira fontosak voltak. Úgy tűnt, még a kalózok jelentette fenyegetésnél is sokkal fontosabbak. A kalózok ellen készülő hadjárat valójában csak arra szolgált, hogy elrejtse Róma igazi szándékát. Ha Narcissus valóban ilyen játékot játszik, azok a tekercsek jó néhány emberi életet érhetnek. De vajon mi állhat bennük, ami ennyire fontos? Talán árulók nevei? Vagy Partia államtitkai? Bármi lehet, tűnődött elkeseredetten. A szél hirtelen teljesen elcsendesedett, ezért a sátor bőr lapjai ernyetten lógtak alá. Ekkor sikoltást hallott. Egy rövid, éles, távoli sikoltást. Úgy tűnt, mintha végig visszhangozna a hegyoldalon, ám a szél ismét feltámadt, elfojtva a hangot. Lelökte a fejéről a pokrócot, és a füleit hegyezve figyelni kezdett. Ismét meghallotta. Halovány, elkínzott sikoly. Épp csak hallani lehetett a szél morajlásától és a sátorlapok csattogásától. Előre nyúlt, megrázta makrovállát. Mivel nem kapott választ, megismételte a mozdulatot, ezúttal jóval erősebben, és közben ujjait belemélyeztette Makró kemény izmaiba. Az idősebb centurió azonnal felriadt.
– Há, mi van? Mi történt? Hol a kardom?
Nyomban a fegyver után nyúlt, aztán észrevette a mellette kuporgó Kátó sötét alakját.
– Hallgass és figyelj! – mondta Kátó halkan. – Há, figyeljek! Mire?
– Csitt! Csak figyelj! Mindketten mozdulatlaná dermedve füleltek, de csak a szél sűvítését hallották. Makró végül feladta.
Nem akarod elmondani mégis, mire kellene figyelnem?
Sikoltást hallottam.
A sikoltást? Itt, a hegyek között? Nem a szél volt?
Biztos vagyok benne, hogy sikoltást hallottam.
Talán csak a helyiek mulatoznak.
A csend, megint hallani. Ezúttal Makró is hallotta. Kétségkívül emberi sikoltás volt, amelyen jól érződött a fájdalom és a szenvedés. A hang hirtelen elhallgatott, Makró pedig érezte, hogy a hajszálak felmerednek a tarkóján.
Felnébe, igazad van.
Mit tegyünk? Makró lelökte magáról a pokrócát, és keresgélni kezdte a saruját.
Természetesen utána járunk a dolognak. Gyerünk, hozd a kardodat.
Nem, mi legyen Minicius-szal?
Egyelőre ne háborgassuk. Mert nem akarok ideges újoncnak látszani. Csak utána nézzünk, és ha kell, visszajövünk segítségért. Induljunk!
A sátorból kilépve látták, hogy a hóesés már elállt, a sátrakat és a szekereket pedig vastag fehér hótakaró borítja. A tábor minden oldalán két-két őr állt, toporogva próbálták elejét venni, hogy lábaik elgémberedjenek. A szél enyhe szellővé gyengült, az égen vékony, ezüstös felhőfoszlányok homályosították el a csillagokat.
Erre,
szólalt meg Makró halkan, és a havon át osonva a legközelebbi őr felé indult. A férfi izmai megfeszültek, amikor észrevette a közeledőket.
Állj, gyere elő is! Pofa be! Ha még nem tudod, kik vagyunk, akkor valószínűleg sosem fogod megtanulni. A tábor felé közeledőkre kell figyelned, te ütődött kurafi, nem a táborban járkálókra.
Sajnálom, uram. Nem számít, szólt közbe Kátó.
De igenis számít, mormogta Makró. Ha őrködni sem tud rendesen, semmi haszna. Még tengerész gyalogosnak sem jó.
Kátó tudomást sem vett Makróról, figyelmét az őre összpontosította.
Hallottál valamit az imént?
Mit, uram?
Egy emberi sikolyt.
Az őr bizalmatlanul méregette őket.
Talán.
Ne szarakodj már, fiam,
bökte melbe Makró.
Hallottál valamit, vagy sem?
Igen, uram, de csak egy pillanatra. Lehet, hogy csak képzeltem. Azt hiszem, arról jött.
Intett a tábor melletti gerinc felé.
A dombról. vagy inkább a túloldaláról, uram.
Miért nem riadóztattál?
Hát riadóztassak olyasmi miatt, amit talán csak képzeltem, uram.
Nem teheted kockára más emberek életét, fiam? Megértetted?
Igen, uram. Akarod, hogy szóljak a többieknek?
Nem,
felelte Makró.
Majd mi utána nézünk. Ha nem térnénk vissza a következő őrségváltásig, akkor riadóztass. Bár valószínűleg csak egy farkas, vagy valami ilyesmi. Semmi olyan, ami miatt össze kellene húgyoznod magad. Őrködj tovább!
Az újonc szalutált és a tábort övező térség felé fordult.
Erre azt hiszem, mutatott Makró a domboldal felé. Na, menjünk!
Miután az őr halló távolságán kívülre értek, Kátó oldalba bökte a barátját.
Csak egy farkas? Talán. Farkasoktól is hallottam már ilyen hangokat.
A kaptatóhoz érve átgázoltak egy hó torlaszon, amíg végül elérték a fák vonalát. A domboldalt borító erdőség olyan sűrű volt, hogy a súlyos alsó ágakat alig lepte be a hó. A levegőben fenyő illat terjengett. A meredek lejtőn csak négy kézláb tudtak felkapaszkodni, egyik fától a másikig osontak. Saruik alig csaptak zajt az elhalt tűlevelek vastag szőnyegén. Mivel a szél már nem érte őket, és kimelegedtek az erőfeszítéstől, zihálva izzadtan bukkantak elő az erdő túloldalán. A hó derengésében láthatták, hogy kisebb sziklás kiszögellés húzódik előttük, amelyen túl a dombtető magasodott. Kátó hátra nézett az alant elterülő táborra. A sátrakat és a szekereket alig lehetett felismerni a vastag hótakaró alatt. A sikoly ismét felharsant, és ezúttal tisztán hallották. A két centúrió egymásra nézett.
Mit gondolsz? Kérdezte Kátó. Úgy tűnik, valami szegény nyomorultat épp nagyon meggyötörnek.
Makró mély lélegzetet vett, és elindult a sziklák felé. Kátó pontosan a lábnyomaiba lépve követte. A sziklák kuszán meredeztek, de épp elég kapaszkodót kínáltak, így a két centúrió könnyen haladhatott. Néhány pillanattal később Makró felsegítette barátját egy lapos szikla tömbre, amely arra a szurdokra nézett, amin a menetoszlop a délután folyamán kelt át. Oda lent az út, megkerülte a jókora gerincet, majd felfelé vezetett tovább a domboldalon. Azonnal észrevették a tábortüzet. Az apró, sárga izzás alig 100 lépésnyire tőlük az út mellett ragyogott. A közelben négy ló ácsorgott kikötve, a tűz közelében, a kidőlt farönkökön pedig három férfi üldögélő alakja látszott. A negyedik épp a fatörzs végéhez hajolt, és hirtelen ismét fájdalmas kiáltás visszhangzott végig a domboldalon. Ahogy a férfi hátra lépett a tűz felé, egy ötödik ember is láthatóvá vált. Derékig levetkőztették, és a farönkhöz kötözték. A két centúrió a tűz halvány fényében fekete égés nyomokat látott a férfi mellkasán. Hirtelen a sebek okozóját is megpillantották, amint a férfi, aki az imént a fogoly mellett állt, a tűzhöz sétált, és a kardja hegyét az apró lángok közé tartotta. Ismerem azt az embert, fordult Kátó a barátja felé. Azt, akit a fához kötöztek. Ő az a kereskedő.
A kereskedő?
Akivel Hispellumban találkoztunk. Szerinted mi folyik itt? Kik azok a fickók?
Nem tudom biztosan. Valószínűleg banditák. Ez viszont biztos, hogy nem fogok itt ülni, hagyva, hogy tovább kínozzák.
Makró körbenézett a környéken, és egy pillanatig gondolkodott.
Túl sokáig tartana visszamenni, riasztani a többieket. Mire visszaérnénk ide, ez a szerencsétlen flótás már halott lenne. Emellett egy csapat tengerész gyalogossal a nyakunkon nem tudnánk meglepni őket. Végeznének a fickóval, aztán lóra kapnának és elvágtatnának, mielőtt mi lejuthatnánk a domboldalon.
Értem, bolintott Kátó megfontoltan. Tehát azt mondod, rajtunk áll a dolog?
Egyből megértetted, fiú, csapott Makró a fiatalember vállára. Gyerünk!
Lemásztak a szikla tömbről, majd követték az ormot, amíg végül sűrű facsoporthoz értek, amely egészen az útig húzódott. A fogoly ekkor ismét felüvöltött.
Kérlek, kérlek, ne!
A két centúrió még a domboldalon is jól hallotta a sírást.
Esküszöm, nem tudok semmit, kérlek, ne!
Újabb fájdalommal teli sikoly hasított az éjszakába, gyorsabb íramra ösztökélve Makrót és Kátót. Félig másztak, félig lopakodtak a hóborított a fák árnyékai között. Mindvégig szem előtt tartották a tüzet, amelynek fénye átsejlett a karcsú fenyők kusza ágai között. Makro végül megállt, karját kinyújtva jelezte Kátónak, hogy elég közel értek. A fák között, alig 50 lépésnyire tőlük, a négy férfi és a fogoly tisztán látszottak a lángok reszkető fényében. Makro előhúzta a karját és előrelépett. Várj, sziszegte Kátó, nem ronthatunk csak úgy rájuk.
De mi más tehetnénk? Suttogta Makro. Ketten alig ha tudjuk közrefogni őket.
Nem, marmolta a fiatalember. Vissza kellene mennünk segítségért.
Ahhoz már túl késő.
Jól van, kimegyünk. De előbb próbáljuk meg kiegyenlíteni az esélyeket. Kátó egy sekély mélyedésre mutatott, amely közvetlenül az út mellett húzódott. Makro rájött, hogy az valójában a víz elvezető árok, amit belepett a hó. Elég közel húzódott a kidőlt farönkhöz, amelyen a három férfi az útnak háttal üldögélt. Makro eltette a karját és bólintott.
Megfelelőnek tűnik.
Végig lopakodtak a fák között, majd az út melletti nyílt térség szélére érve lekuporodtak. A hó halkan ropogott, ahogy összegörnyedve az árokhoz osontak, majd hasra ereszkedtek és óvatosan előrébb kúsztak. Makro haladt az élen, és erejét megfeszítve küzdött a késztetéssel, hogy gyorsabban mozogjon. Újabb sikoly hasított a levegőbe. A két centúrió az erdő szélén átaraszolva végül a tűz narancs színű fényének határára ért.
Maradj a földön,
suttogta hátra Makro a válla fölött, majd előhúzta a kardját, mély lélegzetet vett és lassan felemelte a fejét. Az árok széle fölött átpillantva látta a farönkön ülő három árnyalakot. Hallgattak, csak nézték, ahogy a negyedik férfi a fogolyhoz hajol, akit azonban az árokból nem lehetett látni. Makro elfojtott egy káromkodást. A negyedik férfi pontosan szemben állt velük. Abban a pillanatban észreveszi őket, amint előbukkanak az árokból. Lehajtotta a fejét és tehetetlenül bámult maga elé, míg nem egy kéz nehezedett a lábára. Hátra pillantott és látta, hogy Kátó kérdőn széttárja a kezeit. Makro megrázta a fejét, majd hátrébb húzódott, hogy a suttogását Káton kívül senki se hallhassa.
Várnunk kell. Figyelj rám! Amikor jelzek a lehető leghalkabban felkelünk, közelebb megyünk, akkor támadsz, amikor én. Egy pillanattal sem korábban.
Rendben, suttogta Kátó. Karddal a kezükben hasaltak a hóban, várva a kedvező alkalmat. Amint a hó megolvadt alatta, Kátó érezte, hogy a tunikája átázik és fagyosan a bőréhez tapad. Habár a szíve hevesen lüktetett a félelemtől és az izgalomtól, mégis reszketett. Az előtte fekvő Makro azonban mozdulatlan maradt, akár egy kőszikla. Csak a szemei mozogtak, ahogy a farönk melletti embert figyelte. A kínvallató folytatta ijesztő munkáját, a két centúrió pedig hallott minden egyes szót, amit a fogolynak mondott.
Gyerünk már, ember! Végül úgyis beszélni fogsz. Persze ne értsd félre, meg fogsz halni, de könnyebbé teheted a halálodat. Sokkal könnyebbé.
Esküszöm, nem tudok semmit, fuldokolt a fogoly. Nem tudom, hol van, amit keresnek, esküszöm.
A kínvallató pillanatnyi hallgatás után ismét megszólalt. Halk hangján jól érződött a fenyegetés.
Ezt hiszem, itt az ideje megsütögetni a golyóidat. Na lássuk, az megoldja a nyelved.
Hátra lépett a tűz felé fordulva, a parázsba nyomta a kardja hegyét. Makro megfeszítette az izmait, majd intett Kátónak. Mindketten kissé felemelkedtek, és kardjukat készszelétben tartva előre osontak a farönk felé. A hó minden egyes lépésnél ropogott a talpuk alatt. Kátó igyekezett olyan lassan és óvatosan lépkedni, ahogy csak tudott, miközben tekintetét az előtte ülő férfi hátára szegezte. A szeme sarkából látta, hogy tőle balra, Makro sötét alakja a farunk másik végén ülő férfi felé oson. Hirtelen megérezte a füst és a lovak szagát, ahogy az égett hús bűzét is, amitől felfordult a gyomra. Erőlködve visszanyelte a feltörő epét. A kínvallató felegyenesedett, felemelte a pengét, amely vörösen izzott a nem messze magasodó domb sötét hátter előtt. Amint megfordult, hirtelen mozdulatlaná dermedt a farunk mögött előbukkant két árnyalak láttán.
Ha mi a fe?
Kapjuk el őket!
Üvöltötte Makro, és előre vetette magát, havat szórva szerteszét, majd belemélyeztette kardját az előtte ülő férfi hátába. Kátónak azonban nem volt ideje felkészülni, ezért csak annyit tehetett, hogy kinyújtotta a karját, és a saját célpontja felé lendült, miközben az hátra akart fordulni. Az ifjú centurió kardja magasan előre döfött, és éles recsenéssel egyenesen ellenfele fülébe mélyedt. A férfi feje félre bicsaklott az ütés erejétől, aztán a bandita a földre zuhant. A középen ülő férfi felpattant és hátraugrott, eltávolodva a faröngtől. Azonnal előhúzta és hárításra készen felemelte a kardját. A kínvalat odalépett mellé. Szemei jobbra-balra villantak és hirtelen elmosődött.
Csak ketten vannak. El tudunk bánni velük.
Miután ellenfeleik felével végeztek, Makro és Kátó megálltak a faröng két oldalán. A meglepetés ereje elmúlt. Nyílt párbajra került sor. Anélkül, hogy tekintetét levette volna ellenfeléről, Makro oda kiáltott a barátjának.
Az izzó pengéjű a tied? A másik kurafival én bánok el.
Kátó bólintott, megkerülte a farunk szélét, majd előre hajolt, s a támadásra felkészülve megfeszítette az izmait. De nem volt esélye támadni. Az izzó pengét szorongató férfi ugyanis vadüvöltése rárontott. A kard hegye fényes ívet húzva átsűvített a levegőn, Kátó pedig épp csak hárítani tudta a vágást. Az izzó kardhegy lecsúszott Kátó markolat védőjéről és sziszegve a hóba mélyedt. Kátó azonnal ellenfele melkasa felé döfött, ám a kínvallató is gyors volt, hátravetette magát, így a fiatalember kardja csak a levegőt hasította. Végül mindketten megálltak, hogy felmérjék egymást. Kátó nem merte elszakítani tekintetét ellenfeléről, de a szeme sarkából látta, hogy Makro vagdalkozva meghátrálásra kényszeríti a másik férfit. A kínvallató szabad kezével odaintett Kátónak.
Egyere csak, fiú, ha azt hiszed, elég jó vagy!
Az ifjú centurió gúnyosan elmosolyodott. Nem fogja ilyen könnyen bekapni a csalit.
Basszódj meg!
A kínvallató felnevetett, majd arca megfeszült az összpontosítástól. Gyorsan előre lépett, támadást színlelt. Kátó tudta, hogy épp próbára teszik, ezért kissé hátra lépett, ám kardját mozdulatlanul tartotta. A férfi felmordult, és ezúttal valóban támadott. Vágások és döfések forgatagát záporoztatta Kátóra, egyre hátrább kényszerítve a fiatal embert egyenesen a farönk felé. A pengék élesen csengtek, ahogy Kátó elkeseredetten hárította a csapásokat, és minden egyes alkalommal fájdalom hullámzott végig a karján. Hirtelen érezte, hogy a combja hátsó része a farönkhöz ér, tudta, hogy immár nincs hova hátrálnia. Ellenfele újult hévvel támadott. Dühött, győzedelmes kiáltással a farönkhöz csapta Kátó kardját, és már mozdította is a pengéjét, hogy felfelé lendítve a fiatalember arca felé vágjon. Csak hogy a fegyver belemélyedt a fába, s hiába rángatta, meg sem mozdult. A kínvallató összehúzta a szemöldökét. Kátó gondolkodás nélkül előre lendítette a bal öklét, s ornyergen ütötte ellenfelét. A csont megreccsent, a férfi pedig megszédült. Az ifjú centurió érezte, hogy a kardja csapdába esett az ellenfele fába mélyedt pengéje alatt, ezért elengedte a markolatot, és jobbjával is arcon ütötte a kínvallatot. Dühött ütések egész áradatát szúdította ellenfelére, egyre hátrább kényszerítve, míg végül a férfi egyszerűen elterült a hóban. Csak ekkor mert felpillantani, hogy megnézze, miként boldogul Makro. Barátjának azonban nem volt szüksége segítségre. Ellenfele már a földön hevert, Makro pedig fölötte állt, és egyik lábát a melkasára szorítva, kitépte a kart pengét a bordák közül.
Jól vagy, fiú?
Fordult felé Makro.
Egy karcolás sincs rajtam.
Kátó megfordult, hogy visszaszerezze a kardját, ám ekkor egy kéz ragadta meg a bokáját, mire a fiatalember elterült a földön. Azonnal oldalra fordult, és a másik lábával előre rúgott. A fülön döfött férfi különös, homályos tekintettel nézett rá, és a fogait csikorgatva rávicsorgott. Szorítása kemény volt, akár egy satú, ujjai pedig fájdalmasan belemélyedtek Kátó bokájának bőrébe. A fiatalember ismét előre rúgott, sarúja vas szegecseivel felhorzsolva a férfi új ízületeit. A feltépett bőr alól vér szivárgott elő, a szorítás azonban nem enyhült. Kátó látta, hogy a kínvallató feltápászkodik. A férfi előbb Kátóra, majd Makróra pillantott, aztán megfordult és rohanni kezdett a lovak felé.
Állítsd meg!
Üvöltötte Kátó. Makro nyomban előre lendült, kavargó porhót hagyva a nyomában. Kátó a farunk felé fordult, megragadta a kardja markolatát és görcsös mozdulattal kiszabadította a pengét. Aztán felült, minden erejével lecsapott a sebesült férfi alkarjára, mélyen belehasítva a húsba, egészen a csontokig. Az ujjak azonnal meglazultak a bokája körül, így kiszabadíthatta a lábát az elerőtlenedő szorításból. A férfi arca eltorzult, aztán szemei lassan fennakadtak, és arccal a hóba hanyatlott. Beszakított koponyájából vér és szürke agyvelő szivárgott. Éles nyerítés hallatszott, mire Kátó a fák felé fordult. Látta, hogy a kínvallató az egyik ló nyakára hajolva hátra rúg a sarkaival, aztán a vízzel vezető árkon áttörve kivágtat az útra. Makro utána rontott, de elkésett. Az árok szélére érve megállt, és kardja lapjával elkeseredetten a combjára csapva nézte, ahogy a lovas elvágtat az éjszakába. Kátó a fogoly felé fordította a figyelmét, és odatérdelt mellé. Magas, erőteljes alkatú, középkorú férfi volt, rövidre vágott, sötét hajjal. Lovagló nadrágot és puha bőrcsizmát viselt. Nem csak a mellkasán látszottak égési sebek, de az arcán is húzódott egy. Ahogy Kátó föléje hajolt, a férfi mosolyt erőltetett az ajkára.
Remélem, a megmentőn vagy.
Kátó a bőrszíjakkal kezdett bajlódni, amivel a foglyot a farönkhöz kötözték. Végül sikerült megtalálnia és kibontania a csomót. Amint kiszabadult, a férfi előre rogyott és megtörzsölte a csuklóit.
A fenébe, hát mindenem fáj!
Mivel a férfi reszketett, Kátó levette a legközelebbi holttest köpenyét és a válla köré terítette. Tudsz járni? Makro átgázolt a havon és csatlakozott hozzájuk.
Jól vagy, pajtás?
A férfi erőltetett mosolyjal felpillantott.
Épp hogy csak, de meg vagyok, köszönöm. Megkérdezhetem, kik vagytok? Nagyon ismerősnek tűntök.
Makro és Kátó centúriók vagyunk a Ravennába tartó tengerész gyalogosok csapatából. Te pedig?
A férfi arca megvonaglott a fájdalomtól, mielőtt válaszolt volna.
Marcus Anobarbus, kereskedő.
Makro bólintott, majd a három holttest felé intett.
Na és ezek a fickók kik voltak?
Anobarbus felpillantott.
Nem bánjátok, ha keresnénk valami menedéket, mielőtt hozzákezdenék a történethez? Gyengének érzem magam.
Sajnálom.
Makro lehajolt és előre nyújtotta a kezét. A kereskedő megragadta és hagyta, hogy felsegítsék, az arca eltorzult a fájdalomtól.
Segíts te is, Kátó!
Mondta Makro, miközben a kereskedő hóna alá nyúlt. A két centúrió a kereskedőt támogatva visszatért az úthoz, majd lassú léptekkel elindultak a tengerészgyalogosok tábora felé.